Ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Köszöntöm Önöket.
Már is kezdünk. A titokminiszter szerint két elődje is érintett a megfigyelési ügyben, a Fidesz szerint megtervezett szappanopera zajlik. Padlóra került az orosz Air Union légitársasága, Malév pedig leépít, 300 dolgozót, köztük 100 pilótát küldtek el. 10 társát lőtte agyon egy finn diák, tegnap még videón fenyegetőzött, de a rendőrök akkor elengedték.
Meghalt mindenki Rudi bácsia, a magyar labdarúgás legendája Illowsky Rudolf 86 éves volt.
A titkosszolgálati miniszter szerint a Fidesz kormány két volt titokminisztere, Kövér László és Demeter Ervin is kapcsolatban áll a megfigyelési ügyben gyanúba keveredett UDZRT-vel. Szilvási György azt mondta, hogy nem csak egyeztettek a céggel, hanem rendszeresen megbízták megfigyelési feladatokkal is. A Fidesz szerint egy gondosan megtervezett szappanopera zajlik. Demeter Ervin azt elismerte, hogy találkozott az UDZRT vezetőjével, de azt mondta, hogy csak szakmai ügyekről beszéltek.
Polipszerűen működő árnyék titkosszolgálatot fedezett föl, leplezett le a Nemzetbiztonsági Hivatal.
A titkosszolgálati miniszter szerint van bizonyíték arra, hogy a Fidesz kormány két volt titokminiszterétől is, ahogy mondta, megfigyelési feladatokat kapott az UDZRT. De hogy kit figyeltetett meg a két ellenzéki politikus, azt már nem árulta el.
Kövér László és Demeter Ervin rendszeres kapcsolatban állt a feljelentésben is érintett személyek egy részével. Másrészt pedig arra is van konkrét információ, hogy talán ne a megbízás szót használjuk, mert az lehet, hogy jogi szakterminus technicus, hanem inkább feladatot adtak ennek a cégnek.
A Fidesz elnöke szerint, ha valaki azt állítja, hogy a Fidesz bármelyik politikusa törvénytelen megfigyelésekre adott megbízást, akkor azt be kell perelni. Ha pedig a titkosszolgálatok kapcsolódtak be a napi politikába, akkor azt ki kell vizsgálni.
Egyszer láttam, na ott lebuktak azért. Egyszer láttam a Kövér Lászlót együtt ebédelni a horvát nevű emberrel a Biarritzba. A konspiráció értékét kicsit csökkent, hogy mellettem a nyakú ült, a mellettem lévő asztalnál, a következőben a Kövér ezzel a horvát nevű úrral. Tehát azt kell mondanom, hogy igenis, tudtam róla, hogy előfordulhat, hogy ezek találkoztak. Igen, magam is ott ebédeltem.
Produceri alapos munkával megtervezett szappanoperáról van szó.
Az Orbán kormány egykori titokminisztere két hete azt mondta, a Fidesznek nem volt köze az UDZRT-hez. Ma azt mondta, hogy a cég vezetőjével rendszeresen szokott beszélgetni, de kifejezetten szakmai kérdésekről. Demeter Ervin hozzájárul ahhoz is, hogy nyilvánosságra hozzák a telefonbeszélgetéseiket.
A főigazgató helyettesként dolgozó Horváth Józsefet én magam is, és gondolom az előttem levő miniszter is személyesen ismeri, és szoktunk beszélni telefonon és személyesen is.
Az újabb megfigyelési ügy akkor robbant ki, amikor az UDZRT-nél számítógépeket és adathordozókat foglalt le a rendőrség, mert a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentést tett a cég ellen.
300 dolgozóját küldte el a Malév, köztük 100 pilótát. A szakszervezetek tiltakoznak a leépítés ellen, szerintük indokolatlan. A légitársaság tagadja, hogy az elbocsátásoknak köze lenne a Malévban is tulajdonos orosz Abramovics család érdekeltségeinek csődjéhez. A Malév gépei menetrend szerint repülnek, az orosz Air Union viszont már nem tudja tankolni gépeit.
Ferihegyen nyoma sincs az orosz Air Union válságának. A malévgépek menetrend szerint indulnak és érkeznek. A cég vezetése szerint minden a legnagyobb rendben van. A szakszervezetek nem így látják. Szerintük egyre több a megvonás.
Azt látjuk, hogy minden költséget csökkentenek, minden munkavállalókkal kapcsolatos juttatást megvonnak, és nem látjuk azt, hogy mit akar a tulajdonos.
A Malév és az Air Union között csak személyes kapcsolat van. A másfél éve eladott magyar légitársaság csak nem fele, azia a Boris Abramovicsé, aki az Air Unionnak is tulajdonosa. A Malév kérdése várhatóan Moszkvában, az orosz-magyar kormányközi vegyes bizottság ülésén is szóba kerül jövő kedden.
Ennek a bizottsági ülésnek a napi rendjére akár ez a Malév kérdés is kerülhet, hiszen fontos üzleti-gazdasági kérdésről van szó.
A Malév 1400 dolgozója közül a napokban csak nem 400-an kapják meg a felmondó levelüket. Minden harmadik pilótát elbocsátanak. Szakszervezetük szerint a légitársaság helyzetét egy tőkeerős befektetővel kellene stabilizálni. Úgy tudják, egy közel-keleti cég már érdeklődik a Malév iránt.
Moszkvában már elismerik, az Abramovics féle cégbirodalom menthetetlen. Az orosz kormány szeptember végén dönt az Air Union sorsáról. A csoportot eddig részint az mentette meg a csődeljárástól, hogy Vlagyimir Putyin elrendelte. Kapjon a szövetségi tartalékokból kerozint a repülőtereken rekedt utasok elszállítására. Az orosz kormányfő, aki korábban az Air Union egyik fő támogatója volt, arról is döntött. A vállalatot több más bajba jutott légitársasággal együtt egy állami holdingban kell újjászervezni. A többi légitársaság azonban tiltakozik az ellen, hogy a pénzügyileg ellehetetlenült, ám rivális Air Uniont az adófizetők pénzéből állítsák talpra. Az üzemanyag idei 40%-os áremelkedése moszkvai becslések szerint csődbe viheti az orosz légitársaságok felét. Az elemzők viszont régóta mondják, a piac nem is bírta el a közel 100 szereplőt. Európában is aggasztó sok légitársaság helyzete. A görög Olympic Airlines dolgozói megszállták az athéni repülőtér fő kifutópályáját, hogy így tiltakozzanak a csődbe ment cég eladása ellen.
Megkezdődött az amerikai képviselőházban a pénzügyminiszter és a jegybank elnök meghallgatása. Henry Paulson és Ben Bernanke arról próbálja meggyőzni a képviselőket, hogy minél hamarabb fogadják el azt a 700 milliárd dolláros csomagot, amellyel megtisztítanák a piacot az értéktelen jelzálog papíroktól. Mivel még mindig keveset tudni a részletekről, az európai tőzsdék lefelé meneteltek. Az adásunk után záró Wall Street-en azért érezhető volt némi optimizmus.
Nem azért indult optimistán a New York-i kereskedés, mert az ukrán elnök nyomta meg a nyitócsengőt a Wall Street-en. A befektetők azért bizakodnak, mert az amerikai pénzügyminiszter és a jegybank elnöke minden tekintélyét latba vetve győzködi a képviselőket a 700 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomag fontosságáról. Ebből a példátlanul nagy, a magyar hazai termék több mint négyszeresére rúgó összegből szabadítanák meg az amerikai bankrendszert az úgynevezett mérgező hitelektől, a bóvli papíroktól. Ahogy az amerikai törvényhozók, az európai kereskedők sem tudják még a részleteket. Azt, hogy az amerikai kincstár mikortól és milyen áron vásárolná fel ezeket a papírokat, és meddig tart, amíg helyreáll a piaci bizalom. A piac arra kíváncsi, miből áll az amerikai terv, hogy a kormány mennyiért veszi át a pénzügyi szektor kockázatait. Amíg ez nem válik véglegessé, megmarad a bizonytalanság az egész világon, mondja ez a frankfurti broker. Az árfolyamok Európában estek. A befektetők egyelőre azt érzékelik, hogy a washingtoni csomag miatt tovább duzzad az amerikai költségvetési hiány, leértékelődik a dollár, és emiatt drágulnak a nyersanyagok. A tegnapi példátlan, egy napon belüli 25 dolláros áremelkedés után, ma késő délután már hordonkénti 107 dollár alatt kereskedtek a nyersolajjal.
Ezen túl az egészségügyi miniszter nem dönthet a kórházi ágyak elosztásáról, vagyis arról, hogy hol hány helyet szüntessenek meg. Az Alkotmánybíróság döntött így, mert az alaptörvénnyel ellentétesnek találta. Magát az egészségügyi törvényt azonban nem ítélte alkotmányellenesnek a testület.
A Miskolci megyei kórházban 31 ágyat szüntettek meg tavaly. A régióban teljesen átcsoportosították a fekvőbeteg ellátást.
Például megszűnt a Szikszói Kórháznak, a Szent Ferenc Kórháznak és a Pásztori Kórháznak a aktív betegellátása.
Ebben a régióban Csiba Gábor főigazgató vezeti a regionális egészségügyi tanácsot, amelynek feladata volt eldönteni, hova hány betegágy kerüljön. Azt mondja, lehetetlen lett volna egyhangú döntést hozni.
Azok, akiknek a ágyait elvették, azoknak is meg kellett volna szavazni, hogy vegyék el az ágyakat. Természetesen ez nem történt meg, így a retek sehol nem hoztak semmilyen határozatot, ezért került a minisztériumhoz a döntés, a törvény alapján a további döntés joga.
Alkotmányellenes, ezért azokat a jelen határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
A kórháztörvény 6 pontjáról és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletről döntött így az Alkotmánybíróság, vagyis ezen túl a miniszter nem dönthet a kapacitások felosztásáról. A Fidesz szakpolitikusa szerint újra kell szabályozni a teljes egészségügyi ellátó struktúrát, de a jelenlegi kormánytól nem várnak ilyet.
Ez a kormány nem tudja az egészségügynek a strukturális és a finanszírozási gondjait kezelni.
Az MSZP örül annak, hogy a kórháztörvény tartalmát nem kérdőjelezték meg, csak az eljárás módját.
Ezeket az eljárási szabályokat is újra kell fogalmazni. Nyilván az Alkotmánybíróság erre adott iránymutatást.
Az egészségügyi tárca ígérete szerint még ősszel benyújtja a törvény módosítását az országgyűlésnek. A kórházakban addig nem lesz változás. Nem is lehet, mert a törvény módosításig nincs, aki döntsön az átcsoportosításokról.
Átadták Magyarország eddigi legdrágább autópálya szakaszát, 47,5 milliárd forintba került, és valamivel több mint 8 kilométer az M6-os, M0-as és Ért között. Vagyis kilométerenként csak nem 6 milliárdba, ami került, ami 4-5-szörös egy átlagos stráda szakasz árának. Azt mondják azért, mert nagyon sok rajta az alul- és felüljáró, illetve a csomópont.
Elpakolják a terelőbójákat, rendőri felvezetéssel indul a forgalom az M6-os új szakaszán.
Az autópályákon a forgalom nagyon gyorsan nő, általában 2-3 évente megduplázódik, és itt arra számítunk, hogy ez az út is el fogja érni a teljes kapacitását körülbelül 5 éven belül.
Ez 40-50 ezer autót jelent majd naponta. 47,5 milliárd forintba került az M6-os most átadott 8 kilométeres szakasza. Azt mondják, azért volt olyan drága, mert 29 úgynevezett műtárgyat, alul- és felüljárókat kellett rajta építeni. Például a mögöttem látható háromszintes kereszteződést.
Sőt, kármentesítették a volt metallokémia telep talaját is, ezen vezet keresztül a stráda.
Teljes csatlakozóan épült meg az M0-ból több mint 2 km betonpálya szerkezet, további 13 km önkormányzat és országos közút, több körforgalmi csomópont és egyéb csatlakozó létesítmények.
Persze vágtak szalagot is, csak úgy, mint egy hete, amikor az M0-ás keleti szakaszát adták át, és valószínűleg a jövő héten is vágnak, ha átadják a forgalomnak a Megyeri hidat. Az M0-ás érdekvédelmi egyesület minden esetre elfogadhatónak tartja azt a 3,5 milliárdos csomagot, amit a kistérség kapna, amiért nem épült meg a híd egyik lehajtója.
A Budakalászi és a Pomászi elkerülő utak 4 éven belül megépülnek, legalábbis a tervek szerint, és a Szentendrei tehermentesítő út, ami szintén nagyon fontos, az is előkészítésre került.
A becslések szerint a hídról naponta 50 ezer autó és teherautó zúdul majd a környékbeli településekre.
11-en haltak meg egy finnországi iskolai lövöldözésben. Az iskola egyik diákja lövöldözött az ország délnyugati részén lévő Kauhajokiban. A szakiskolás fiú később fejbe lőtte magát. A diákot tegnap már bevitték a rendőrök, mert egy olyan videót tett fel a YouTube-ra, amin lőgyakorlatozik és fenyegetőzik. De aztán elengedték, mert volt fegyvertartási engedélye.
Ő az, a 22 éves álmokfutó, gyakorlás közben a Kauhajoki lőtéren vérfürdővel fenyegetőzik. A felvétel a támadás előtt került fel az egyik internetes videó megosztó oldalra. Tegnap éppen emiatt vitték be a rendőrök a fiatalembert, de még aznap elengedték. A kihallgatást végző rendőrparancsnok akkor nem látott rá okot, hogy bevonják a férfi fegyverviselési engedélyét, mondja a finn belügyminiszter. Az engedély egyébként csak ideiglenes volt, egy 22-es kaliberű pisztolyra adták ki. Ez a legelső felvétel, amely az iskola előtt készült a lövöldözés után. Egy szemtanú vette fel mobiltelefonjával. A tévéstábokat csak órák múlva engedték a közelbe. A símaszkos diák késő délelőtt rontott be az egyik földszinti tanterembe, és tüzet nyitott az éppen vizsgázókra. Majd saját magát is fejbe lőtte, a kórházban halt meg. A lövöldözés idején legalább 200 diák volt az iskola többi részében, őket hamar kimenekítették. Az eset kísértetiesen hasonlít az egy évvel ezelőtti túszalai álmokfutásra. Az internetes videót ott is vérfürdő követte az egyik középiskolában, 9 halottal, mondta a finn kormányfő. A finn közszolgálati tévé is a 2007 novemberi mészárlást idézte fel, melyben egy 18 éves fiú megölte 6 diáktársát, az egyik tanárt és az iskolaigazgatót, majd magával is végzett. Ő is készített filmet a vérengzés előtt. Finnországban az 5 millió felnőttből 2 milliónak van lőfegyvere. Az Unióban nemrég szigorítottak a fegyvertartási szabályokon, de skandináv országokban még most is van lehetőség arra, hogy a vadász hagyományok miatt fiatalkorúak felnőtt felügyelete mellett lőfegyvert használjanak.
Szudánban tarthatják fogva azt az 5 olasz, 5 német és 1 román turistát, akiket helyi kísérőikkel együtt még a hétvégén raboltak el Egyiptomban. A szudáni kormány tudja, hogy hol vannak a túszok és az emberrablók, de nem terveznek szabadító akciót, helyette inkább tárgyalnak.
Zárva a helyi utazási iroda, amelyik a szafarit szervezte a 11 európai turistának. Ugyanis az iroda vezetője is az elrabolt kísérők között van. Pénteken tűntek el Egyiptom kietlen, sivatagos délnyugati részén. A túszok közül 8 egyiptomi, ők kísérték az 5 olasz, 5 német és a román turistát. Az egyiptomi és a szudáni hatóságok azt már kiderítették, hogy a foglyokat Egyiptom, Líbia és Szudán határvidékén tartják fogva. Az egyik túsz elrablásuk után mobiltelefonjáról még fel tudta hívni a feleségét. Azt mondta, hogy elrablóik afrikai kinézetűek és váltságdíjat követelnek, mondja az egyiptomi turisztikai miniszter. A hatóságok szerint a túszok jól vannak, kapnak enni és inni, és nem bántják őket. Nem hivatalos hírek szerint a túszejtők 6 millió eurót, több mint 1 milliárd forintot követelnek. Ez persze nyilván csak a tárgyalási alap. A hatóságok nem terveznek olyan mentőakciót, amellyel veszélybe sodorhatnák a túszokat. A bukaresti kormány szóvivője arra kérte Kairót, hogy mindent tegyen meg a túszok biztonságos kiszabadításáért.
A perzs díjak után a külföldről elküldött SMS-ek árát is csökkenteni az Európai Bizottság. A távközlésért felelős biztos azt mondta, azt szeretnék, ha csak úgy, mint annak idején a külföldi hívásfogadás és hívás kezdeményezés esetén, most az SMS-ek díja is 60%-kal csökkenne. A brüsszeli bizottság a mostani 29 eurócentes átlagár helyett 11 centbe maximálná az unió országaiból elküldött szöveges üzenetek árát. Máshová, a magyar határtól távolabb kerülhet Ausztria legnagyobb szemétégetője. Eredetileg Szentgotthártól 500 méterre akarták felépíteni, ami ellen a magyar környezetvédők és a határmenti lakók is tiltakoztak. Az osztrák fél most úgy döntött, hogy egy szakmai csoporttal megvizsgáltatja, hogyan lehetne a határtól távolabb tenni a feldolgozót, ahol évente több százezer tonna szemetet égetnek majd el.
A Szentgotthárdiak tűzték ki a fekete zászlót az osztrák-magyar határnál. Az épülő szemétégető miatt már gyászolják a tiszta levegőt. A gyár a Heiligenkreuzi ipari parkban épülne fel, ott, ahol az RVH jelzést látják. Vagyis osztrák oldalon, de mégis közelebb lenne az égető Szentgotthárdhoz, mint az osztrák településekhez. Az ipari parkban már most is több gyár működik, a füstöt, a port mind Szentgotthárd felé fújja a szél. Ezért tiltakoznak a szemétégető ellen.
Őségi Nemzeti Park negyedre feltételezni sem lehet, hogy ennek a környezetterelésnek milyen hosszú távú problémái adódhatnak.
A szemétégető lenne Ausztria legnagyobb teljesítményű hulladékfeldolgozó üzeme, 3 év múlva több százezer tonna hulladékot fognak benne elégetni. Biztonságos technológiát használunk, amely nem szennyezi majd a környezetet, mondja a cég szóvivője.
Határ mellé nem épülhet meg ez az égető.
Ezt pedig már a magyar környezetvédelmi államtitkár mondja. Azt akarják, hogy biztonsági szempontból távolabb épüljön meg a szemétégető. Tárgyaltak is ma az osztrákokkal. Arra jutottak, hogy egy szakértői csoportot kell felállítani, akik majd megvizsgálják, hová lehetne még építeni az égetőt.
Alternatív javaslati megoldás az azt jelenti, hogy még elfogadható az osztrák félnek energiahatékonysági szempontból, és elfogadható Szentgotthárd lakosságának is.
Az osztrákok ahhoz ragaszkodnak, hogy az égető az ipari park területén maradjon. Semmilyen jogi lehetőség nincs arra, hogy máshol épüljön fel a gyár, mondja az osztrák államtitkár. Azt egyelőre nem tudni, hogy 100 méterrel, 500-zal vagy éppen kilométerekkel kerül odébb az égető. A tárgyalásokat Bécsben folytatják, azt ígérik, a megbeszéléseken az érintett lakók is ott lehetnek majd.
Sporthírekkel folytatjuk, Török Olivér.
Ismét gyászol a magyar sporttársadalom. 86 éves korában elhunyt a Vasas legendás játékosa és edzője, Illovszky Rudolf. Rudi bácsi utolsó kívánsága az volt, hogy a Vasas mezében temessék el.
Már életében elnevezték róla a stadiont, ami az élete volt. Évek óta úgy van, és most már az örökké valóságig úgy lesz, hogy nem mehet meccsre az ember angyalföldön anélkül, hogy ne találkozna Illovszky Rudolf nevével. Amikor 67 évvel ezelőtt ő találkozott a Vasassal, hiába volt az MTK neveltje, életre szóló házasságot kötött. Játékosként 270 mérkőzése 87 góllal, edzőként 6 részletben összesen 15 szezonon át segítette a piroskékeket. A csúcson és a pokolban. Amikor a 60-as években farkassal és mészőjel Dél-Amerikát is meg lehetett hódítani, és amikor 1995-ben bent kellett maradni. Amikor 1977-ben máig utolsó edzőként bajnokságot nyert Angyalföldön, és amikor az utóbbi években már csak tanácsadóként tevékenykedett. Közben kétszer szövetségi kapitány volt, Európa bajnoki negyedik hely olimpiai ezüsta neve mellett, adott korszakban csalódás, a mából nézve csoda. De talán ha fényesebbek az érmek, akkor is úgy emlegetné őt a krónika, mint a vasas örökös, utolérhetetlen, megismételhetetlen ikonját, az embert, aki egy volt csapatával. 86 évesen távozott, itt hagyva nekünk az egykori dicsőség fájó emlékét, lábanyomát az angyalföldi macskaköves úton, és nevét, mely ott olvasható egy ütött kopott, egyszer talán majd újra csillogó stadionon Budapesten, a 13. kerületben, az angyalok földjén.
Győzelemmel mutatkozott be, és a 16 közé jutott Szávai Ágnes a pekingi tenisztornán.
A pekingi olimpia után ismét a kínai fővárosban, ezúttal remélhetőleg több szerencséje lesz Szávai Ágnesnek. Persze a szerencse mellé a jó játék is párosulhat. Ezzel nem volt gond az első fordulóban. A 19 éves magyar játékos olykor hihetetlen labdákat mentett meg. A 26. helyre visszacsúszó Szávai a selejtezőből feljutott kazah Svedovával találkozott. A meccs csak az első játszmában 3-3-ig volt izgalmas. A magyar teniszező végül címvédőhöz méltó módon 6-4-6-3 arányban győzött. Legközelebb a spanyol Marina Garrigues-szel csap össze.
Elképzelhető, hogy 2006 után újra úszó Európa-bajnokságot rendezhet Budapest. A vetélytársak Róma és Moszkva, a vezetők és az úszók nem csak emiatt gyűltek össze.
Ünneplésből sosem elég, az úszók is ezt vallják. A pekingi olimpián sikeresen szerepelt úszó válogatottat fogadta az egyik támogató. A háromszoros ezüstérmes Cseh László is boldogan kocintott.
Jó leső érzés, mindig egy ilyen fogadásra menni, nagyon, nagyon kedves az Allianztól, hogy hát egy kis jutalmat ad nekünk az olimpián elért teljesítményén, és hát hozzá kell tenni, hogy hát az ő támogatása nélkül sem jöhetett volna létre az olimpiai eredmény.
Ha esetleg nem tudják, hogy mi az összefüggés a vadászat, Kemény Dénes és egy úszoda között, akkor ez most kiderül.
Egyik kedvenc időtöltése okán sokszor tartózkodik a Cserhátban, a Acsa-község határában Kemény Dénes szövetségi kapitány. Többek között az ő lobby erejét is kihasználva Magyarországon ritkán látható úszadát adtak át a kistérségben.
Az a szerencse, hogy ez nem csak ezért a kisközségé, hanem 10-12 nagyon közel, néhány kilométeren belül lévő falu összes iskoláját, óvodáját, felnőtteit, akik esetleg a munka után az egészségük olvása érdekében úszni akarnak, mindenkit ki fog szolgálni. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb egy ilyen kis társadalmi központ is lesz, ezért is kellett a Tammedencén kívül a nyitott 25-ös, ami egyben strand is, és leginkább azért ez mondjuk sportolásra abszolút alkalmas.
Az esti híradó után 23 óra 19 perckor is számítok a figyelmükre az M1-en. Gabi?
Olivier, köszönjük szépen, hideg lesz holnap is. A részleteket Reisz András mondja el.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Továbbra sincs számottevő változás Európa időjárási helyzetében, bár ma már nálunk, ha nem is mindenütt, de azért hosszabb, rövidebb időre kisütött a nap. Láthatják, hogy a Kárpát-medencétől északra még mindig keletről nyugat felé mozognak a felhők, ebből a hosszan elnyúló felhősávból Észak-Európa országaiban fordult elő sokfelé csapadék. A Földközi-tenger medencében pedig nyugatról kelet felé mozognak a felhőrendszerek. Ez a sekély ciklon egyébként Spanyolország partjainál okozott már a viradóra helyenként felhőszakadás méretű csapadékot, és ez vonul majd végig az Apennini félsziget fölött is. Minket természetesen nem ér el, de hozzánk visszakanyarodik az itt látható front, amely ma estétől csütörtök évfélig ismét több helyen okoz a Kárpát-medence területén belül. Igaz, nem túl nagy mennyiségű csapadékot, aztán a hétvégére beköszönt az igazi szüretelő idő. Az éjszakai órákban a felvidéken és Kárpátalján már egyre több felé fordul elő gyenge eső, záporeső, másút változóan felhős, párás foltokban ködös lesz az idő, és mintegy 4-9 fokig csökken a hőmérséket, ott lesz majd a hűvösebb, ahol hosszabb időre felszakadozik a felhőzet. Holnap napközben, ami a felhőzetet illeti, nos ez egyre inkább dél felé terjeszkedik, ezért elsősorban még a délvidéken, valamint Erdélyben számítunk több-kevesebb napsütésre, a felvidéken, majd a későbbiekben Ausztria fölött is egyre több felé várható gyenge eső, záporeső, ezért a hőmérséket átmenetileg ismét csökkenni fog. Nálunk a Dunántúl északi, északnyugati régióiban, ahol szintén előfordul gyenge eső, zápor, de hát nem nagy mennyiségű csapadék. A Duna vonalától keletre még lehet számítani több-kevesebb napsütésre, de alapvetően itt is erősen felhős lesz az ég, csak néhol fordul elő jelentéktelen eső, záporeső. Csütörtökön átmenetileg még mindig több felé számítunk csapadékra, majd estétől északkeletire fordul a szél, és egyre több felé megerősödik, ezzel megkezdődik a száraz levegő beáramlása a Kárpát-medence területére, ez hozza meg a jó időt, a szüretelő időt, hiszen péntektől egészen vasárnapig sok napsütésre, erősödő nappali felmelegedésre számíthatunk. Az éjszakák igaz, kicsit hűvösebbek, hidegebbek lesznek. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A titokminiszter szerint két elődje is érintett a megfigyelési ügyben, az ellenzék szerint megtervezett szappanopera zajlik. Padlóra került az orosz Air Union légitársaság, a Malév pedig leépít, 300 dolgozót, köztük 100 pilótát küldtek el. 10 társát lőtte agyon egy finn diák, tegnap még videón fenyegetőzött, de a rendőrök akkor elengedték. Itt az M2-n a folytatásban egy amerikai krimit láthatnak, címe A gyilkos ösztön. Híradó az M1-en lesz 10 perctel 11 óra után. Várom Önöket.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.
Szép estét, viszontlátásra.
A depresszió és te.
Mindig féltem mindentől, nem túlzok. Szó szerint mindentől.
Mit csinál a mi Jane-ünk ma? Fürdőköpenyben bámulja a tévét.
Önök fontosak! Saját maguknak és az egységüknek!
55 éves vagy, ilyenkorban nem lehetsz mentős.
Önkéntes.
A kezdet mindig nehéz.
Magamat mentettem meg, amikor jelentkeztem. És Michael dühös, mert nem szorulok rá a pesztrálására.
Kathy Bates főszereplésével.
Nem úgy szokott lenni, hogy idővel megutáljuk a társunkat?
Önkéntes mentős. Csütörtökön 21 órakor az M2-n.